Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Marcinkó Zsolt és Kovács Viktória szülők Martin nevű gyermekét. A keresztelésre készülve fennálló énekül a 412. dicséretünk második versét énekeljük. A 412. dicséret második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves testvérek, halljátok meg Isten igéjét, két helyről is olvasom, a Máté evangéliuma 7. részének 24. és következő verseiből, valamint a Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiből. Jézus ezt mondja: aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. És a másik helyen pedig ezt mondja a feltámadott Jézus Krisztus: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Valahányszor egy gyermeket keresztelünk meg itt a gyülekezet közösségében, mindig megtelik a szívünk örömmel és hálaadással, mert nem csak a kis család bővült, hanem a nagy család a gyülekezet közössége is. Amikor egy gyermek élete elkezdődik, akkor egy olyan növekedés következik ezután, amit Jézus egy házépítéshez hasonlít, amelyiknél nem mindegy, hogy milyen az életnek a megalapozása. És én azt hiszem, hogy azért is hoztátok el gyermeketeket ide a templomba, a gyülekezet közösségébe, hogy mindjárt az elején Jézus Krisztus legyen az alapja az ő életének, hiszen nem vethet senki más alapot meglévőn, amely a Jézus Krisztus. És ha ő rá épül az életünk, akkor lesz egy biztos épület az egész emberi élet, mert Jézus Krisztusban gyökerezve, ő rá építve lehet stabil, és ellenállva minden kísértésnek. És azt hiszem, hogy amit Jézus Krisztus mond, a számunkra is igen fontos üzenet. Hogy ahogy épül ez a gyülekezet, oda is egyenként úgy épülünk be, mint lelki kövek, élő kövek, felépülünk lelki házzá gyülekezetté. És egy kisgyermek is így kapcsolódhat be a pátyi gyülekezet életébe, de ehhez az kell, hogy már otthon a családban is megismerje Jézus Krisztust, az ő megváltó urát, akinek köszönheti mindazt, ami ezután következik az életében. Jézus Krisztus közel jött hozzánk, ő maga is emberként megszületett erre a világra, és életét adta váltságul mindnyájunkért. Így a kisgyermekért, Martinért is. És a család pedig hadd biztosítsa az ő számára azt a légkört, ahol Jézus Krisztussal találkozhat. Tanítsatok neki sok bibliai igét, tanítsátok meg imádkozni, hogy megismerje az ő megváltóját, akivel kapcsolatba léphet már gyermekként is, és akit követhet egy életen át. Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedtetek, amikor elhoztátok, mert ő mondta, hogy tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. De ott van a folytatás is. Tanítsátok, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És Jézus Krisztus ígérete pedig nekünk is szól, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő adjon erőt, ő adjon ráfigyelő szívet, hitet, amellyel az ő számára felnevelhetitek gyermeketeket. Áldja meg az életeteket. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Martin, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Martin, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Növekedést testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most az édesanyja vegye át, megkereszte a gyermekét, és lélekben együtt imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked a te örökké való szeretetedért, a te ajándékozó kegyelmedért. Hálát adunk neked gyermekünkért, és arra kérünk, hogy adj nekünk olyan hitet, buzgóságot, rád figyelő szívet, hogy most tett fogadalmunkat megtarthassuk, gyermekünket hitben nevelhessük fel a te dicsőségedre. Áldunk téged a gyülekezet közösségért, hogy mi mindannyian, mint egy nagy család, imádságban hordozzuk gyermekeink növekedését, hitbeli fejlődését. Legyen a te hűséged, szereteted, áldásod mindannyiunk életén. Add, Urunk, hogy gyermekünk is eljusson majd oda, hogy megvallja hitét a gyülekezet közösségében, és boldogan tehessen hitvallást arról, hogy ő is a te tulajdonod, hozzád tartozik, és neked szenteli az életét. Add, Urunk, hogy ezután is a te közelségedet, szeretetedet, jóságodat, áldásodat érezhessük valamennyien. Hallgass meg imádságunkat, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét, áldását kérve a család életére. A mai Isten tiszteletünkön Fónagy Miklós nyugalmazott lelkipásztor, az Északpesti Egyházmegye korábbi esperese hirdeti az igét. Isten hozta közöttünk, és Urunk áldását kérjük a mai igehirdetési szolgálatára. Erre készülve a 281. dicséret első három versét énekeljük. A 281. dicséret első, második és harmadik versét: mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek.
Segítségünk és Isten tiszteleti közösségünk megszentelése az Úrtól legyen, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, kérlek, hallgassátok együtt figyelemmel Isten igéjét, amely ma először a Lukács evangéliuma 9. fejezetéből, a 10. és azt követő kező versekből szólít meg bennünket. Helyet foglalva figyeljünk az igére. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsajda nevű városba. De amikor a sokaság észrevette, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket, beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 odament hozzá, és ezt mondta neki: bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik: ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak: nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Jézus erre így szólt a tanítványaihoz: ültessétek le őket csoportokba 50-enként. Így tettek, és leültették valamennyiüket. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek, és jól laktak mindnyájan. Azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárral. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják, azt befogadják és megtartják. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Hálát adunk, Urunk, hogy nem csak mi jöttünk el erre a mai Isten tiszteletre, hanem Te is elfogadtad a meghívást, és hisszük, érezzük, tudjuk, hogy egyel többen vagyunk ma is, mert itt vagy Te is közöttünk. Köszönjük a Te jelenléted minden áldását, minden erejét, minden ajándékát. Olyan jó abban a tudatban templomba jönni, hogy nem csak egymással fogunk találkozni, nem csak egymással fogunk szót váltani, hanem ami a legfontosabb, a veled való találkozás is létrejöhet, és a beszélgetés is megvalósulhat közöttünk. Kérünk, Te szólíts néven bennünket, Urunk, hiszen Te mindenkinél jobban ismersz bennünket. Te pontosan tudod, hogy közülünk kinek mire van szüksége, hol fáj az életünk, hol van hiány, hol van betegség, testi vagy lelki nyomorúság. Szólj, Urunk, mert a Te gyermekeid ma is hallják, szeretnék hallani a Te szavadat. Ehhez kérjük Szent Lelked jelenlétét, erejét, világosságát és áldását. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Szeretett testvéreim, közös énekléssel készüljünk az ige hirdetés meghallgatására. Énekeljük a 833. számú ének 3. versét. A 833. számú dicséret 3. verse így kezdődik: lelkek éjjét oszlatni fénnyel. Szeretett testvérek, bizonságtételem alapigéje a már elhangzott és jól ismert Jézusi történet. Ennek egyetlen mondatát emelem ki, erre figyeljünk most. Jézus azonban ezt mondta nekik, ti adjatok nekik enni. Kérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet. Ennek az elhangzott történetnek, testvéreim, egy sereg különlegessége, és ezen a mai istentiszteleten egy nagyon komoly aktualitása is van. A különlegessége az, többek között, hogy mind a négy evangélista megírta ezt a történetet. Olyan fontosnak tartották, és annyira megragadta őket, hogy azt mindnyájan megírták, följegyezték. Az egyik az egyik részletet hangsúlyozta, a másik részletet. Egyikük leírja, hogy 5000-en voltak, csak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. Nyilván nem tudjuk, pláne így utólag kontrollálni, hogy milyen számmal kell megszorozni ezt az 5000-et, hogy megtudjuk, hogy valójában hányan is lehettek. Azt mondják a hozzáértők, hogy 2-vel minimálisan lehet szorozni, tehát körülbelül 10000 emberre gondoljunk, asszonyokkal, gyerekekkel együtt. Egy kis városkának a lakossága gyűltött össze, és Jézus jól lakatta őket. Ez a történet egyfajta párbeszéd, aminek a legfontosabb aktualitása most számunkra az, hogy folyik a presbiteri tisztújítás, folyik azoknak a testvéreknek a kiválasztása, megerősítése, akik az Úr Jézus 21. századi munkatársai lesznek. Nyilván ezek között vannak, akik már régóta viselik ezt a tisztséget, de nagyon fontos, hogy megértsük mindannyian, akármilyen formában is szolgáljuk az Urat, hogy mi munkatársak vagyunk, akik nem a sajátunkat osztogatjuk, nem a magunk bölcsességét, nem a magunk vagyonát, nem a magunk képességeit, hanem azt adjuk tovább, amit Jézustól kaptunk, Jézustól vettünk. Ennek a párbeszédnek az elején a tanítványok azt javasolják Jézusnak, hogy bocsássa el a sokaságot, hadd menjenek a környező falvakba, városokba, településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt, ahol vagyunk, ez bizony egy lakatlan, kietlen hely. És így első olvasásra az ember meghatódik, hogy micsoda gondoskodás. Mennyire próbálnak a többiek fejével gondolkozni ezek a tanítványok, és milyen józanság van mögötte. Kezd sötétedni, nagyon gyorsan beáll a sötétség azon a területen, fejezzük be az összejövetelt most már, hadd menjen a sokaság, és gondoskodjanak saját magukról. Hogyha azonban a szavak mögé próbáljuk gondolni magunkat, akkor kiderül, hogy a tanítványok szívében nem annyira az emberekről való gondoskodás vagy felelősség érzet motivált, hanem az, hogy szabaduljunk meg tőlük. Hát ki tudja magára vállalni 10000 embernek a jól tartását, az elszállásolását, az étkeztetését? Döbbenetes. És tudjátok, hogy mi a legdöbbenetesebb? Az, hogy ezek az emberek nem számolnak Jézussal, mintha ő ott se lenne, mintha nem látnák, vagy nem tudnák, hogy kicsoda ő. Egyáltalán nem jut eszükbe az, hogy itt most tőle várjanak segítséget, tőle kérjenek megoldást, vagy ha ezt teljes képtelenségnek tartják, akkor olyan jó lett volna, hogyha odaállnak Jézus elé, és azt mondják, hogy Uram, hát itt te vagy a főnök. Hát te tanítottál bennünket eddig is. Van-e valami elképzelésed arról, hogy hát ez a rengeteg ember hol fog aludni? meg ez a rengeteg ember mit fog enni? Mi a javaslatod? Mit gondolsz erről? És félelmetes dolog, hogy ennek a munkatársi közösségnek eszébe se jut. Eszébe se jut, hogy Jézus mit gondol, vagy hogy mit akar cselekedni. Nekük van egy ötletük, és mintegy utasítják Jézust, hogy küldd el őket. Hát micsoda felelősség lenne itt tartani, mi tudjuk, hogy mi a megoldás, elküldöd, és aztán majd gondoskodnak magukról. Valószínűleg csak szabadulni szerettek volna tőlük. Egy különös történet jutott az eszembe, amit olvastam valahol, hogy egyszer egy családban az édesanyja hirtelen megbetegedett, kórházba kellett vinni, és ott maradt a férje, akinek minden reggel 6 órára kellett munkába járni, 4 kiskorú gyerekkel. Szinte megoldhatatlan volt a helyzet, és ahogy az lenni szokott, jöttek az ismerősök, és mondták, hogy ha majd szükség lesz ránk, szükség lesz valamire, szólj, és jövünk, és szívesen segítünk. És volt ezek között egy baráti házaspár is, akik azt kérdezték, hogy mi készek vagyunk neked hathatósabban segíteni. Ha te nem tudod megoldani, mert nem tudsz szabadságot kivenni, nem tudod rendezni a 4 apró gyereket, akkor mi azt vállaljuk, hogy ha adsz nekünk egy lakáskulcsot, akkor holnaptól kezdve felváltva a férjemmel jövünk, minden reggel itt leszünk időben, megreggeliztetjük a kis csapatot, és elvisszük őket az iskolába, óvodába, és délután majd te összeszeded. Mi ezt örömmel vállaljuk. Azt hiszem, hogy nem kétséges senki előtt, hogy az igazi segítség ez volt, amelyik mögött őszinte segítőkészség van. Nem az a kérdés, hogy ha majd szükséged lesz rá, akkor szóljál, hanem itt vagyunk, látjuk a szükséget, készek vagyunk segíteni, ott leszünk, elrendezzük a gyerekeket, elvisszük az iskolába, óvodába, és meglátod, minden rendben lesz. A tanítványok tanácsokat adnak Jézusnak. Ötletekkel állnak elő, Jézust utasítják, és ők maguk egyre inkább a háttérbe vonulnak. Ettől még nem lakott volna jól senki sem, de Jézus nyilván másként segített. Mert nekünk olyan megváltónk van, aki nem tanácsokat osztogat, nem hideg kívülállóként rendezi az ügyeinket, hanem belülről gyógyítja meg, és belülről adja meg azt, amire szükségünk van. A második dolog, amire szeretném a testvérek figyelmét fölhívni, hogy Jézus azt mondja mindenre, hogy hát adjatok nekik ti enni. Biztos vagyok benne, hogy elállt a lélegzetük a tanítványoknak. Hát hogy érti ezt? Hát nem látja, hogy mennyien vannak, nem tudja, hogy mire képes valaki és mire nem. Dehogy nem. Jézus pontosan tudja, sokkal jobban tudja, mint a tanítványok. De hát akkor miért mond ilyen képtelen dolgokat? Azért, mert sokszor láthatjuk, és mi most Jézus Krisztus szeretnénk jobban megismerni ezen az Isten tiszteleten, hogy ő hihetetlen bölcsességgel, fantasztikus pedagógiai érzékkel nevelgette a tanítványait. Itt például tudjátok, hogy mire akarja nevelni őket? Arra, hogy a valóság sokkal, de sokkal több annál, mint amit mi magunk előtt látunk vagy érzékelünk. Ezek a tanítványok itt, hogyha bibliai kifejezést használnánk, akkor azt kellene mondanunk, hogy csak a láthatókra néztek. Csak arra, ami a szemük előtt van. Sötétedik. Vége ennek a mai napnak, hála Istennek, a feladatainknak is vége. ezek az emberek el akarnak vonulni valahova, lefeküdni, pihenni, étkezni, de nincs hova, és nincs mivel. De hát egyébként se azért jöttek a tanítványok, hogy másoknak szolgáljanak, hanem ők akartak végre egy csendes napot tartani, ahol csak Jézussal vannak együtt, és megerősödnek a küldetésükben. Mindenképpen menekülni szerettek volna a további feladatoktól, de csak a láthatókra néztek. Eszükbe se jut, hogy Jézus környezetében mennyi csodát láttak, mennyi mindent átéltek együtt. És ez mind nem számít. Nehéz, kényes, reménytelen helyzetekben látták, hogy Jézus mit tett, és ő a maga isteni hatalmával ott is be tudott avatkozni, ahol az emberi ész megállt, és ahol az emberi tudomány már csődöt mondott. Mert ő itt is Isten, most is van teljhatalma. Nem arra kellene appellálni, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön. Jézus itt el akarja vezetni őket oda, hogy rájöjjenek arra, hogy ne csak a láthatókra figyeljenek, hanem a láthatatlanokat is próbálják észrevenni. Az sem lett volna megoldás, hogy menjenek és szerezzenek magukkal. Hát honnan szerezzenek? És mit szereznek? Nem voltak bevásárló központok. Nem voltak abban az időben olyan helyek, ahol el lehetett volna menni egy tömegnek és élelmet vásárolni. Jézusnál azonban kész van a megoldás. És ez nem jut eszükbe, hogy Jézustól kérjék, vagy kérdezzék őt, hogy a láthatatlanokat is komolyan vegyék. A harmadik dolog, testvéreim, hogy a tanítványok változatlanul csak a láthatók mellett kardoskodnak. Ezért elmagyarázzák Jézusnak, hogy mi itt a valós helyzet, hogyha esetleg ő nem látná tisztán. Elmondják, hogy nincs nálunk több, 5 kenyerünk van, meg 2 halunk, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Az első javaslat az volt, hogy küld el őket, és mindenki gondoskodjon magáról. Majd próbálnak tovább lépni, előveszik a matematikát, előveszik a tudományt, az eszüket, és tudjátok, hogy mire jutnak? Oda jutnak, hogy nincs megoldás. Csőd van. Aztán eszükbe jut, hogy valami kicsi lehetőség azért mégiscsak van, de hát az jelképes és szintén nem ad megoldást. A teljes tehetetlenségüket élik át, és Jézus nyugodtan vár. Mert ezt kell átélniük, rá kell jönniük arra, hogy Jézus nélkül nem megy. Csak csőd van. Vannak olyan helyzetek, amikből nem találják a kiútat, amire nincs megoldás, ahol eljuthatnának oda, amit Reményik Sándor olyan nagyon plasztikusan és nagyon veretesen megfogalmazott abban a közismert versében, amikor azt mondja, hogy először sírsz, aztán átkozódsz, a tehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád, amíg rá nem jössz arra, hogy nem megy. Nem megy a dolog, nincs megoldás. Aztán, akik ismerik a verset, tudják, hogy úgy folytatódik, hogy egyszer csak magától megnyílik az ég, és ez a magától, ez a kegyelem. Ez az isteni beavatkozás csodája, ez az automata, ez az automatizmus. Isten érthetetlen kegyelmét csak az ismeri föl, testvérek, és csak az tud két kézzel utána kapni, akármilyen kicsi is a hite, aki átéli a szíve mélyéig a saját maga tehetetlenségét. hogy én nem tudok itt lépni, nem tudok segíteni. Itt van 10 000 ember, itt vagyunk mi 12-en, se kenyér, se pénz, se szállás. Hát mit csináljunk? Nincs megoldás. Éhen maradunk. De hát az sem megoldás. Sokszor ebbe a beletörődésbe torkollik a tehetetlenség, és ide kell eljutniuk a tanítványoknak, hogy jobban megismerjék, hogy kicsoda is Jézus. Ne közhely legyen a számukra, hogy Jézusnál mindig van megoldás. Ez túl egyszerű lenne. Ehhez át kell élni a tehetetlenségüket, és nem szabad lemondani arról, hogy ő Isten, és nála készen van minden, mint ahogy készen volt már aközben is, miközben ezek a tanítványok okoskodtak, számolgattak, javaslatokat tettek, ötletbőrzét tartottak. Jézusnál már régen készen volt a megoldás. És amikor eljutnak oda, hogy hát ez nekünk bizony nem megy, akkor mondja Jézus, hogy ültessétek le őket csoportonként, és hozzátok ide azt az 5 kis árpa kenyeret, meg a 2 halat, és ne a mi fogalmaink szerinti vekni kenyérre gondoljunk, hanem sokkal inkább egy ilyen lángosszerű kenyérre, hozzátok ide, és azt olvassuk, hogy Jézus hálát adott, elmondta azt a bizonyos asztali imádságot, és aztán felsorakoztak a tanítványok, a munkatársak, jött Péter, meg János, meg Jakab, meg Júdás, meg Tamás, meg a többiek, és tartották a kezüket. És Jézus megpakolta őket, és amikor már elég magas volt ez az oszlop, akkor vitték oda az embereknek. Aztán üresen vissza, megint megpakolta őket, és újra vitték. Gondoljátok el, testvérek, hogy milyen fantasztikus ingajárat lehetett ez. Vinni azt, amit Jézustól kaptak. És tudjátok, a tanítványoknak, a Jézus mai munkatársainak ez az óriási lehetősége és ez az óriási kiváltsága, hogy mehet a maga ürességével, a maga szegénységével Jézushoz, és azután ő gazdagon megrakja azzal, amire szüksége van a többieknek, és vihetik, és kézbesíthetik, adhatják tovább. Nem a magáéból visz a tanítvány, hanem Jézuséból. Ő csak közvetít, de a végén az egész sokaság jól lakik. Nem tudom, testvérek, hogy ismerőse nektek ez a közvetítő szolgálat. Ebben szoktatok-e elfáradni? Volt-e az elmúlt héten például olyan, hogy Jézustól vittél valakinek valamit? Talán csak egy jó szót, talán csak egy simogató tekintetet, vagy egy ígét, sokszor csak egy-egy mosolyt, egy biztató készszorítást, amiben benne van az, hogy barátom, testvérem, számíthatsz rám. Én itt vagyok, és megteszem azt, amit megtehetek. Fel a fejjel, mert van alapja a reménységünknek, van alapja a kétkezi segítségnek. Egyáltalán, testvérek, óriási kérdés, hogy így vagyunk-e jelen ebben a világban, hogy másokért vagyunk? Nem a saját érdekünk az, ami igazán izgalmas, hanem mit tehetek érted? Lehet, hogy ugyanolyan éhesek vagyunk, mint ők, ugyanarra vagyunk éhesek, és mégis tudunk nekik adni. Nem a magunkéból. Mi már ismerjük azt, aki ennek a világmindenségnek az ura és gazdája, és aki az ő teljes gazdagságát szívesen szétosztja a rászorulók között, de kelletek ti is, testvérek, kellenek a közvetítők, kellenek azok, akik vállalják ezt a szent ingajáratot, hogy Jézushoz, Jézusnál föltankolni és vinni a rászorulóknak. Így vagytok-e jelen, testvéreim, a családban, vagy mindig amiatt morgunk, hogy már megint nekem kell, már megint én rám van szükség, és így vagyunk-e jelen ott, ahol egész nap dolgozunk vagy tanulunk, így vagyunk-e jelen itt, a gyülekezet közösségében, nem úgy, mint egy étteremben, hogy leülünk elegánsan, kényelmesen az asztalokhoz, aztán várjuk, hogy hozzák már azt az ételt, amit megrendeltünk. Így vagyunk-e jelen mindenütt, még az utcán is, és akár a közlekedési eszközökön is? Ki képes erre? Tudjátok, hogy ki? Aki ehhez hozzá akar látni, annak nagyon fontos tudni, hogy küldetésben járok. Jelenlegi presbiterek, jövendő presbiterek, szolgálattevők itt a gyülekezet közösségében, szolgálatkész testvérek, ti vagytok képesek erre. Ebben bontakozik ki a maga mindenségében a hitben élő embernek a felelőssége. Nem a magam útját akarom járni, nem a magam feje után akarok menni, hanem az a szívem vágya, hogy tehetek-e érted valamit. Teljesítem azt, amit az Isten rám bízott. Nem én vagyok a magam istene, hanem én vagyok az Istené. Azzal kezdődött ez a történet, hogy segítsenek magukon. Jézus azt mondja erre, hogy segítsetek rajtuk ti, és azzal folytatódott, hogy Uram, ez képtelenség, és látjátok, mivel fejeződik be. Ami az embereknél lehetetlen, az lehetséges az Istennél. Engedjétek meg, hogy befejezésképpen még két nagyon egyszerű kis butuska kérdést hadd tegyek föl. Azért butuskák ezek a kérdések, mert nincs rá válasz az igében. És találgatni pedig nem nagyon szabad, és nem is érdemes. De ezek fölmerültek bennem, és szeretném tovább mondani ezzel együtt. Az egyik kérdés így hangzik, hogy vajon mi lett a vízhangja ennek a vendégségnek. Egy kisvárosnyi embertömeg jól lakott, megkapott mindent, amire szükségük van, lett-e valami vízhangja? Nem tudjuk, hogy meddig tartott ez az áldott ingajárat. Ki tudja, mikor és hol tértek nyugovóra. Ez itt nincs leírva, itt csak Jézus teremtő nagyságát akarja felragyogtatni ez a történet. Hogy mi lett a vízhangja? Nem tudjuk. Mi szokott történni ilyenkor? Azt a magunk szempontjából érdemes meggondolni, mert vannak emberek, akik gyorsan napirendre térnek a leglátványosabb, a legfantasztikusabb csodák felett is. Azok azt mondták, igen, köszönjük, jól laktunk, jól érezzük magunkat ebben a világban. Aztán abban az időben is, meg ma is mindig vannak és lesznek finnyásak, akik azt mondják, hogy hát bizony jobban is megsüthették volna azt az árpa kenyeret. Én sokkal finomabbat tudok sütni odahaza. Azután vannak haspártiak, akik megállapítják, hogy már régen ettem ennyit, de hát most potyán kaptam, nem kellett érte fizetni. A potyából pedig annyit akar az ember enni, amennyit csak bír. Azután mindig vannak elégedetlenek is, akik úgy szólnak, hogy Milyen későn került rám a sor? Miért? Miért nem kaptam hamarabb? Miért nem a sor elejére soroltak be engem? Jó lenne, testvérek, hogyha megvizsgálnánk sokféle hálátlanságunkat, és elkezdenénk bővölködni a hálaadásban. A másik kérdés pedig így szól, hogy vajon a tanítványok vacsoráztak-e? Biztos vagyok benne, hogy igen. Erről sincs itt szó, de Jézus nem szokta éhesen dolgoztatni az ő munkatársait. Lehet, hogy csak a sor végén kaptak valamit, mert a szolga általában így szokta, előbb szolgál azoknak, akik közé állították, és majd utána jöhet ő. De biztos vagyok benne, hogy kaptak. A lényeg, testvérek, az, hogy a megoldást nem a reménytelen, lehetetlen helyzetben lévő tanítványok adták, hanem Jézus Krisztus adta, mégpedig minden erőlködés és ügyeskedés és hókusz-pókusz nélkül. Az ő isteni hatalmával és az éhesek iránti végtelen szeretetével. Testvérek, nem az lenne az egyetlen érdemes és hitben élő emberhez méltó megoldás, hogy mi mindig őnála kezdenénk. Én sok évtizede vagyok az Úr Jézus munkatársa, és megtanultam a magam életéből, nyomorúságokból is, örömökből is, bajokból is, hogy ő nála kezdjem. Minden reggel nála kezdem. Akkor is, hogyha nem reménytelen egy helyzet, akkor is, hogyha úgy érzem, hogy valamicskét én is tudnék tenni a megoldás érdekében, mindig ő hozzá menni legelőször. Legyen ennek az Isten tiszteletnek a nagy felkiáltó jele, testvérek, hogy Jézushoz menni legelőször. Uram, mi a javaslatod, mi a gondolatod, miért engedted, hogy ez bekövetkezzék, mi a célod mindezzel? És egyedül csak benne bízni, és egyedül tőle várni mindent. És akkor tudjátok, testvérek, hogy mi történik? Csendes csodákká válik az életünk. Nem lesz rezignáltság, nem lesz legyintés, hanem csak hálaadás. Hálaadás és öröm, hogy tehettem, és hogy még mindig tehetem. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az ige szavára énekléssel. Feleletként énekeljük a 833. számú énekünk 4. versét. Adj éjt napot, add át erődet. Imádkozzunk, testvéreim! Légy áldott életünk legnagyobb ajándékáért és legfantasztikusabb lehetőségéért, hogy mi a tiéd vagyunk, hogy hozzátartozunk, hogy a te elhívó szavad bennünket is utólért, és ott lehetünk a te munkatársaid körében. Köszönjük, Urunk, hogy te pontosan tudod, hogy melyikünket mennyire lehet terhelni, mi az, amivel meg lehet bízni, nem terhelsz agyon és nem terhelsz erőnkön felül, de adsz feladatokat, adsz küldetést, adsz tennivalókat. És köszönjük, hogy nem abból kell szolgálnunk mások felé, ami a mi kamránkban porosodik vagy avasodik, hanem azt vihetjük frissen, üdén, ropogósan, amit tőled kaptunk. Köszönjük, hogy szabad egyenesen hozzád fordulni és tőled elkérni a segítséget, a muníciót, az áldást, mindazt, amire szüksége van a környezetünknek, a családunknak, az otthonunknak, a baráti körünknek, a gyülekezetünknek. Köszönjük neked azokat a testvéreinket, akik mindeddig hordozták a szolgálat terhét. Köszönjük azokat, akik eddig voltak presbiterek, és köszönjük azokat, akiket te kiválasztasz. És azt szeretnénk, Urunk, hogy úgy történjék a presbiter választás, hogy mi megértjük, hogy te kikre gondolsz, és a magunk voksát azok mellé tehetjük, akikre tőled kapunk felhatalmazást. Áld meg, Urunk, a pátyi gyülekezetet továbbra is, hiszen annyi csodát, annyi drága ajándékot kaptunk tőled itt az utóbbi évtizedekben. Te járj előttünk, és engedd, hogy hadd lehessen valóban csendes csodák tárháza az életünk, az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Amen. Most pedig, testvéreim, csendes percet tartunk, ki-ki a saját maga gondolatával, imádságával állhat oda Isten színe elé, és mondhatja el mindazt, ami fontos számára. Imádkozzunk csöndesen. Amen. Imádkozzuk el, testvéreim, együtt és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig, testvéreim, helyet foglalva kérem a gyülekezetet, hogy hallgassa meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, megköszönjük Fónagy Miklós lelkipásztor nyugalmazott esperes közöttünk való szolgálatát. Isten áldását kérjük az ő életére. Az alkalomból hívtuk meg erre az Isten tiszteletre igét hirdetni, hogy a presbiter választáshoz adjon egy ilyen lelki buzdítást, olyan útra valót üzenetet, amellyel az új presbiterek majd fölvállalhatják az Úrnak való szolgálatot. Ma délután 3 órakor a gyermekisten tiszteleten szolgálóknak lesz a megbeszélése. 16:30-tól házasköri alkalmat tartunk. Kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz. Kedden este 7 órakor presbiteri gyűlést tartunk, és arra kérem a presbiter testvéreket, akik még nem írták alá a meghívójukat, hogy az Isten tisztelet után tegyék ezt meg. Csütörtök este 6 órakor lesz hétközi Isten tisztelet, utána 7 órától énekkari próba, majd pedig 8:30-tól imaközösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, péntek este 7 órakor női köri bibliaóra, és hirdetem azt is már most, hogy női csendes napot tartunk november 4-én, amelyre lehet jelentkezni. Aki az interneten keresztül nem tud így erre jelentkezni, az szóban is megkereshet minket. És itt köszönjük meg azoknak a munkáját is, akik a templom kerítés festésében részt vettek. Eddig 2 ilyen alkalom volt, nem fejeztük be egészen a munkát, még egy 3. alkalmat is tervezünk. Már az előző vasárnapokon is hirdettük, hogy elhelyeztünk a persely mellett olyan lapokat, amelyeken a különböző gyülekezeti szolgálatokra lehet jelentkezni. Azért is kérjük, hogy ezt írásban is megtegyék a testvérek, mert nehéz mindenkiről fejben tartani, hogy ki miben tud segíteni, és milyen szolgálatban tennivalóban mennyi időt tud erre rászánni. Köszönjük azoknak, akik már visszahozták ezt a lapjukat, és kérjük a testvéreket, hogy hadd legyünk így is lelki értelemben egy olyan család, ahol mindenkinek meg lesz a maga feladata, küldetése, szolgálata, ahogy a tanítványok is Jézus munkatársai lettek. Az iraterjesztést is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Végül a presbiter választást hirdetjük. Ebben az évben, az egész országban most az év vége felé tartják a reformátusok a presbiter és főgondnok választást. Pátyon november 5-én lesz a választó közgyűlés. Kérjük, hogy azok a testvérek, akik benne vannak a választói névjegyzékben, azok próbálják mindenképpen szabaddá tenni magukat, hogy eljöjjenek, és így érvényes legyen a választás. A jelölés már lezárult a múlt vasárnap. A választási bizottság most kedden fogja átadni a presbitériumnak a jelöltek listáját jóváhagyásra. A jelöltek nevét ezután közzétesszük, őket pedig október 29-én mutatjuk be a gyülekezetnek 1 héttel a választási közgyűlés előtt. A jelölteket pedig arra kérjük majd, hogy írásban is mutatkozzanak be, egy pár sort írjanak magukról, hogy hogyan értették meg Isten elhívását erre a szolgálatra, és mi az, amiben szívesen közre tudnának majd működni. Imádkozzunk azokért, akiket Isten itt akar látni a presbiteri közösségben, és imádkozunk azért, hogy az egész választás az Isten akaratának megfelelően menjen végbe. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 221. dicséret 7. és 8. versét énekeljük. A 221. dicséret 7. és 8. verse lesz a záró énekünk. Thank you. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Thank you.